után itt az érsekségen is kaphat tájékoztatást. Sokszor mondjuk el a fohászt, ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Moszkva keményebb tárgyalási pozíciót vesz fel Kijevvel szemben az orosz elnök novgorodi rezidenciája elleni ukrán támadás nyomán, jelentette ki a Kreml szóvivője Dmitri Peszkov. Ukrajna ugyanakkor tagadja, hogy erői támadták volna az elnöki rezidenciát. Közben elrendelte a tartalékosok tömeges behívását a kritikus infrastruktúra védelmére az orosz elnök. Heteken belül vége lehet az ukrajnai háborúnak a lengyel miniszterelnök szerint. Donald Tusk úgy tudja, az Egyesült Államok készen áll arra, hogy katonákat küldjön Ukrajnába a béke biztosítása érdekében, erről számolt be a lengyel TVP hírportál. A lengyel kormányfő szerint az amerikai biztonsági garanciák jelentik a fő okot az optimizmusra, egyelőre sem Kijev, sem Washington, sem más európai vezetők nem erősítették meg az információt. Fehér Oroszországban hadrendbe állították az orosz gyártmányú Oresnyik hiperszónikus rakétarendszert. Az indító egységek átvették a harci készenléti feladatokat a kijelölt körzetekben. Az Oresnyik nukleáris vagy hagyományos robbanófejeket hordozhat, hatótávolsága pedig bármely európai célpont eléréséhez elegendő. Befejezte a kerítés építését Lettország az Oroszországgal közös határon. Ezzel mintegy 280 kilométeren megszakítás nélküli akadályt építettek a két ország közé. 2026 végéig további megfigyelő berendezéseket terveznek telepíteni Lettország Oroszországgal és Fehér Oroszországgal közös határai mentén. Jóvá hagyta 1 milliárd 800 millió dollár értékű járőrgépek eladását Dániának az Egyesült Államok. Az amerikai kormány annak ellenére döntött így, hogy a két ország között újra feszültség alakult ki Grönland miatt. Kemény válaszlépéssel fenyegette meg a Hamászt az amerikai elnök, ha nem teljesíti rövid időn belül a leszerelésre tett vállalását. Donald Trump erről azután beszélt, hogy fogadta az izraeli kormányfőt. Az amerikai elnök úgy vélte, Izrael eddig teljes mértékben betartotta a gázai tűzszüneti tervet. Elkerülhetetlennek tartja a kiadások érdemi visszafogását 2027-ben a költségvetési tanács, ha a gazdasági növekedés nem lesz jóval erősebb a vártnál. Az elemzés szerint a kormánynak 2027-re GDP arányosan 1,7% ponttal kellene javítania az elsődleges egyenleget egyetlen év alatt, hogy visszaálljon a hiány és az államadóság csökkentésének pályájára. Megnyitották a forgalom előtt az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszát. Lázár János közlekedési miniszter közösségi oldalán közölte, a tárca le tudta hívni a Strabag által nyújtott 2 milliárd forint értékű bankgaranciát, ami megnyitotta az utat a forgalomba helyezés előtt. Napokon belül 300 magyar település lakói szabadulnak meg az utcáikon dübörgő kamionoktól, írt a közösségi oldalán az építési és közlekedési miniszter. Lázár János közölte, a 20 tonna fölötti tranzit és teherforgalom a jövőben csak a meghatározott útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet. A befektetési szint alá minősítette Budapest besorolását a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő a főváros bizonytalan pénzügyi helyzetével indokolta a döntést. Karácsony Gergely főpolgármester a történteket a Budapest ellenes kormányzati politika következményének tartja. Az Egyesült Államok 2 milliárd dollárt ígért az ENSZ-nek humanitárius segélyekre 2026-ra. A kötelezettségvállalása a Washington alapjaiban kívánja megreformálni az ENSZ humanitárius tevékenységéhez nyújtott segítség finanszírozási módját. Iránban párbeszédet ígért a gazdasági válság miatt tüntetőkkel az elnök. Masoud Pezeshkian utasította a belügyminisztert, hogy vegye fel a kapcsolatot a tiltakozó mozgalom képviselőivel. A kormány reformokat tervez a bank és pénzügyi rendszerben, valamint intézkedéseket hoz a lakosság vásárló erejének megőrzésére. A török rendőrség 357 embert vett őrizetbe egy az iszlám állam terrorszervezet elleni műveletben. Az akciót egy nappal azután indították, hogy 3 rendőr és 6 iszlamista fegyveres meghalt egy tűzharcban Törökország északnyugati részén. Megtámadta a jemeni szeparatistáknak szánt fegyverszállítmányokat a Szaúd-Arábia vezette koalíció. Jemen elnöki vezetői tanácsának irányítója rendkívüli állapotot hirdetett ki. Áramellátási hiba miatt leállt a forgalom a Franciaországot Angliával összekötő csalagúton. A Eurostar törölte összes járatát és arra kért az utasokat, hogy lehetőség szerint ki se menjenek a vasútállomásra. A brit és a francia oldalon is hatalmas autósorok alakultak ki, járművek százai várnak a terminál előtt. Végül az időjárásról. Sokfelé kisüt a nap, de később beborul majd. Északkeleten végig több lehet a felhő. Elszórt jelleggel számíthatunk hószálingózásra, kisebb havazásra. A szél sokfelé lesz élénk, olykor erős. A csúcshőmérséklet 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a kisdobótéri Fuji Fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, Kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji Fotócentrum Eger.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt kívánok mindenkinek! 2025. december 31-én, az év utolsó napján szerdán. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Fehér József ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. A műsorismertetés után reggeli műsorunkban Fejes Lőrinccel, a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság kiskörei szakaszmérnökével beszélgetünk, aki több mint 4 évtizedet töltött el a Tiszató szolgálatában. Műsorunkban visszatekintünk erre a hosszú, tartalmas időszakra, és elmeséli azt is, miként fogja tölteni nyugdíjas éveit. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában Rozgonyi Péter egri püspökről Buda Péter atyával Klészbe állt a beszélget. Most ajánlónkat hallják.
A veszprémi püspökség ez is egy nagyon kacifántos módon jött létre számára, mert hogy igazából kétszeresen is veszprémi püspök, hogyha lehet ilyet mondani. Ugyanis az érdekesség az, hogy 1417. augusztus 15-én Zsigmond király, mint főkegyúri joggal élő uralkodó, kinevezte őt veszprémi püspökké. Egy olyan püspökség élére, amely már 1402 óta úgy igazából nem volt betöltve.
9 óra után kilátó című regionális műsorunk első felében az órákról lesz szó. Ezután a Távol-Kelet néhány magyar misszionáriusáról hallanak, és végül Bozók Ferenc olvassa fel saját írását. Ugyanebben az órában Kisújszálláson egy emlékműsorral jelentkezünk, melyben a közelmúltban elhunyt Fodor Vilmos Bélára, Miskolcváros egyik legismertebb és legkedveltebb utcazenészére emlékezik, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet egy évekkel ezelőtt készített riportjával. Következzen most rövid ajánlónk.
Pozitívum az lenne, hogy végtelenül örülök, hogy a végén, az életem vége felé felfedeztem ezt a utcazenei tevékenységet, mert annyira jól érzem magam benne, és annyira feldob, és annyira helyettesít olyan dolgokat, amit egyébként nem lett volna meg, de így ez az utcazenélés, ez csodálatos. De hál' Istennek még mindig akad olyan, aki odajön, és megköszöni, és azt mondja, hogy hát köszönöm, hogy maga létezik itt a városban, mert az egész város hangulata egész más, amióta maga itt van.
10 órától kezdődik a Szószóló című műsorunk, melyben a Carmine Celebrát nevű Budapesten a kelenföldi Szent Gellért templomban működő kórust ismerhetjük meg. Ezt követi a Lélekszava, melyben az Ószövetségi Remény Isten hűsége címmel a 24. Zsoltárról elmélkedik Kormos Csaba poroszlói plébános. 11 órától hírek, majd kezdődik az Otthon ízei című műsorunk, melyben a krémlevesek elkészítését, valamint a hagyma évszázadok óta ismert gyógyító és immunerősítő hatását ismerhetik meg. Bejátszásunkban Süye Károlynét hallják.
Amit én megtapasztaltam a hagymakrémlevesnél, annál finomabb egy hagymakrémleves, aminél többféle hagymát használunk. Tehát nem csak a makói vörös hagymát veszük alapul, abból is el lehet készíteni, de azért jobb, ha van mondjuk póréhagyma, tavasszal már az új hagymát is belevághatjuk, mindenképpen néhány kereszt fokhagymát.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Kányádi Sándor Új esztendő című versét Fehér István mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Szilveszterről és Laburé Szent Kataliról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek következnek, majd Nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben újévi köszöntőket és bölcs gondolatokat hallhatnak dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára előadásában. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Kedves hallgatóink, ez délelőtti műsorkínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezem. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berec Renátát hallották.
Reggeli csevegő Berec Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.
Kedves hallgatóink, a most következő közel egy órában Fejes Lőrinccel, a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság kiskörei szakaszmérnökével beszélgetünk. Több mint 41 évet töltött el a köti vízik szolgálatában, és ez idő alatt meg annyi alkalommal szembesült, milyen ereje van a természetnek. Jelen volt a 2000-es cianid szennyezés elleni, valamint a jeges árvizek elleni védekezéseknél, de munkája kiterjedt a belvíz, a vízhiány elleni védekezésekre, folyószabályozásra is. Többször ismerték el tevékenységét, megkapta a Vásárhelyi Pál, valamint a Pro Tisztató díjat is. Legutóbb pedig a vízügyi ágazat legrangosabb kitüntetését, a Gátőrkardot vehette át életpályája elismeréseként. Mindegyikre úgy gondol, csapatmunka eredménye. Beszélgetünk arról, mit is jelent a szakembernek az elmúlt 4 évtized, a Tiszató vagy éppen Kisköre, és miként tölti majd nyugdíjas éveit. Tartsanak velünk!
Nagyon szép évvégét zárhatunk, és itt a kiskörei szakaszmérnökségen talán itt is valahogy ugye véget ér most egy időszak, hiszen mint szakaszmérnök befejezi pályafutását. 41 év itt a szakaszmérnökségen, amit itt töltött. Hogyan gondol vissza erre a 41 évre?
Tehát igen, több mint 41 év zárul le most karácsonnyal, és gyakorlatilag átadom a stafétabotot az utódomnak, aki kisköri szakaszmérnökségen az ötödik vezető lesz. Nekem három elődöm volt, én voltam a negyedik. Hát szeretettel emlékszem rájuk is vissza, illetve azokra a munkatársaimra, akik 41 évvel ezelőtt képletesen megfogták a kezemet és bevezettek ennek a vízügyi területnek a helyi viszonyaiba, ismereteibe, mert hát az ember elméleti tudással érkezett ide a középiskolából és a főiskoláról, hiszen mind a kettő vízgazdálkodási szakirányú volt már a tanuló éveimben, de maga a helyszín az ismeretlen volt, és a mi szakmánknak ez az egyik sajátossága, hogyha én akár egy 20-25 éves szakmai tapasztalattal elmegy az ország másik végébe, ott ugyanúgy az elejéről kell kezdeni, és startvonalról, mert annak a területnek kell megismerni a vízügyi múltját, jellegzetességeit, nagy árvizeknek a történetét, tehát lényegében azok, akik legjobban ismerték azokat a métereket, amin történt valami régen, például a gátőrök, ők voltak azok, akik elmondták, hogy ez hogyan történik, de maga a vízlépcső is még fiatal volt, mikor idejöttem, 11 éves, és lényegében azok, akik üzembe helyezték, akik a karbantartási munkákat végezték, szintén elmondták a csínyát, baját, titkait úgymond, hiszen mondjuk gépészetből, villamos szakterületről nem rendelkeztem olyan tudással, mint azok a szakmunkások, technikusok vagy mérnökök, akiknek a felügyeletébe tartozott az ország máig legnagyobb vízgazdálkodási létesítményeinek a kezelése, ami ugye a kisköri vízlépcsőt jelenti, és persze hozzá kapcsolódik ez egy gyönyörű titokzatos vízi táj, a Tiszató, amit akkor még kisköri víztározónak hívtak, tehát ez volt a Tiszató leánykori neve.
Ugorjunk vissza a leges legelejére, hiszen ha már más a környezet, akkor arról is beszéljünk egy kicsit, hogy ön Podonyból származik. Egész más volt a környezet ahhoz képest, mint ami itt van.
Valóban a Mátrának az északi oldalán van Podony, szép kis település. Nekem ugye a szívem csücske gyermekkoromat ott töltöttem, egy kis zsákfalu, erdő veszi körbe, és hát gyakorlatilag ott is a vizek már megjelentek, nagyon közel hozzánk, mert a kertünk végébe folyt el a Kataréti patak, és én miután már tudtam járni, és el tudtam szökni nagymamámnak a felügyelő szemei elől, akkor már, hogy ugye ott a nagyszülők vigyáztak a gyermekekre, mivel a szülők dolgoztak, hát akkor már ennyi van a patakba kötött, hiszen csak a kertünk végébe kellett elszaladni, meg hát a nagy gyümölcsfáknak a árnyékába és a lombozatánba el tudtunk bújni, tehát nagyon szép gyermekkorom volt, úgyhogy már mindjárt a vízhez is kötődött. Akkor persze még nem tudtuk, hogy tudatosan, hogy már tudjuk úgymond szabályozni ezt a kis patakot, mert hogy nyáron, amikor fölmelegedett a víz, hogy tudjunk fürödni, és legyen egy kicsit mélyebb víz, legalább fél méter, hát úgy mondtuk, hogy elfogtuk a patakot. Tehát a patakban található bazalt kővekkel összeszedve, egymáshoz igazítva, gyakorlatilag egy kis kőgátat csináltunk, visszaduzzasztottuk a patakot, bár ugye ezt a kifejezést nem ismertük, csak azt, hogy hát elfogtuk a patakot, és akkor a kis kőgát fölött képződött egy kicsit szélesebb, mélyebb víz, ami átmelegedve adta nekünk a fürdési lehetőséget, meg persze, hát ott kis halakat fogtunk, békákat fogtunk, rákáztunk, tehát nagyon szép gyermekkorunk volt, tehát a patakot végig jártuk, gyakorlatilag kilométerre, akár a szomszéd faluba, Mátra Derecske irányába is eljutottunk a patakon. Nyáron is, mezítláb, télen pedig kis bakancsba, már később korcsolyával, rengetegszer beszakadtunk a jégen, kis zuhogók voltak, ahol nem fagyott úgy be a víz, és hát gyakorlatilag így teltek a vizes napok, játéknapok, nyáron is, télen is. Meg hát emlékszek szép nagy telekre, nagy havakra, havastályokra, tehát gyönyörű volt a gyermekkorunk. Mi nem tudtuk azt, hogy a szüleink milyen nehéz körülmények között nevelnek minket, nem éreztük ezt, hiszen annyi szeretet vett bennünket körül szüleink, nagyszüleink részé, nővérem részéről, rokonság részéről, de az egész falu közössége is olyan volt, hogy figyelte a gyermekeknek a mozgását, játékát, mert hát, hogy mi reggel elmentünk otthonról nyáron, és az volt a főszabály, hogy az esti harangszónak a végére haza kell érni, mert ha nem értünk haza, akkor másnap nem lehetett kimenni játszani, és az volt a legnagyobb büntetés.
Valószínűleg akkor ez megalapozta azt, hogy a vízgazdálkodással kezdett el foglalkozni, és ez irányba is tanult, de mi volt ez a pont, ami miatt eldöntötte, hogy a víz lesz a fő irányvonal?
Ugye a természet volt a játszóterünk, tehát a patakon kívül azért erdő, mező, szakadékok voltak, szakadékos helyek ott a hegyekbe, Bodonyba, bunkerok, régi történeteket hallottunk, ami sejtelmes volt, és hát ezeket a helyeket próbáltuk felderíteni. Ha megszomjaztunk a határba, tudtuk, hol vannak források, ugye ez is a vízhez kötődik, az egy olyan dolog volt a forrás, hogy a szent dolog volt, tehát azt már kisgyermekeknek megtanították, hogy a forrást találtok, abból csak inni lehet, azt nem lehet bottal például belekavarni, beleszurkálni, tehát az mindenkinek a természetbe, a határba, amerre járt, akár lovaskocsival, akár gyalog mentek az emberek a szántó területre, vagy a mezőre, vagy az erdőre, tudták, hogy hol lehet inni. Tehát nem cipeltek magukkal 2-3 liter vizet, hanem tudták, hogy hol vannak a források, és ugye abba az irányba, ha tartott az utuk, akkor a legközelebbiből ittak vizet. Hát mi is így játszottunk, ha megszomjaztuk, csak betájoltuk magunkat, hol vagyunk, és akkor még futottunk 500 métert, 1000 métert körülbelül, hát ezt persze nem tudtuk, hogy mennyit, de futottunk a legközelebbi forrásig, ott ittunk, és akkor folytattuk a játékot. De hogy mikor dőlt el? Hát parádon dőlt el már 7.-8. koromba, amikor is ott a kis bodonyi alsó tagozat után parádon a felső tagozatban volt egy tornász csapatunk, és Pável József tanár úr, aki nagyon jól összefogta a testnevelést és hát a tornát is, ő engem is bevett a csapatba, és hát mivel ilyen kis mozgékony fürge gyermek voltam, ugye állandóan fára másztam, meg patakba játszottunk, gyakorlatilag nagyon megszerettem ezt a sportot, és volt tőlem egy évvel idősebb barátom, Kívés Pisti, aki szintén a tornász csapat tagja volt, és mikor ő 8-os lett, akkor én ballaktattam őt, ő is parádon patakparton lakott, és amikor 8-os volt, akkor több iskolának a prospektusa került be a parádi általános iskolába, és hogy nem, a gyöngyösi, egri iskolákon kívül, ahova általában mentek a parádi gyermekek, bodonyi gyermekek tovább tanulni, oda bekerült a miskolci 3. számú ipari szakközépiskolának is a prospektusa, ahol felsorolták, hogy van gépésztakozat, földmérő, útépítés, vízgazdálkodási. És mindegyikről volt írva valami kis ismertető, és hát a Pisti barátom úgy döntött, elolvasva ezeket, hogy ő vízgazdálkodási szakra megy, ő is kötődött a patakhoz, ugye ott laktak mellette, és hát elment oda, és mikor én 8-os lettem, tartottuk a kapcsolatot. Ő már elsős volt Miskolcon, persze akkor még csak havonta egyszer lehetett hazajönni, ettől függetlenül megmaradt a kapcsolatunk, és hát mikor pályát kellett választani, nekem ez megtetszett így a baráti kapcsolattartásból, az ő által elmondottakból, hogy én is előálltam a szüleimnek azzal a ötlettel, gondolattal, hogy nem a gép- és műszeripari szakközépiskolába szeretnék menni Egerbe, amit édesapám szeretett volna, hogy úgymond védve legyek a időjárás viszontagságaitól, hiszen ők mezőgazdaságban dolgoztak és az erdészeten, hogy ott egy biztosabb lenne, kényelmesebb a helyem, de hát én ragaszkodtam ahhoz, kértem, kérleltem, hogy menjek Miskolcra, és hát végül is az üleim úgymond jóvá hagyták ezt a kérésemet, és elengedtek Miskolcra vízgazdálkodási szakra, és ott 4 évig jártam, és ott megint csak megtetszett ez a szakma, amit tanultunk belőle, a szaktantárgyak, az elmélet, a gyakorlat, akkor még minden héten volt egy egész napos gyakorlat is. Sajópartra jártunk kimérni, voltak kirándulások, szakmai kirándulások, például a tiszalöki vízlépcsőhöz, de Kiskörén nem jártunk, és hát jelentkeztem a Bajai Vízgazdálkodási Főiskolára, föl is vettek elsőre, és hát 3 év alatt abszolváltam is, és üzemmérnökként, általános és vízgazdálkodási üzemmérnökként kerültem ki, és gyakorlatilag diplomával kezembe kezdtem el dolgozni 1982 nyár végén, de nem sokáig, Gyöngyösön, mert februárban behívtak katonának bennünket. Hát ott újra volt, akivel találkoztam a régi évfolyamtársaim közül, illetve más műszaki főiskoláknak a végzett üzemmérnökei voltak, ott magasépítők, mélyépítők, útépítők, ott a Szolnokon alakult ki egy ilyen kis stáb ezekből a műszaki végzettségű fiatal pályakezdő mérnökökből, és másfél évig voltunk katonák, és a leszerelés előtt úgy gondoltam, hogy a hagyományos vízgazdálkodási szakterülettel szeretnék foglalkozni, ez pedig ugye az árvízvédelem, belvízvédelem, öntözés, halastavak, vízrajz, és ennek megfelelően kerestem munkahelyet. Végül is Heves megyébe, Egerbe, Gyöngyösön, Hevesen jártam különböző szakaszmérnökségeken, vízgazdálkodási társulatoknál, és hát ha már Hevesen vagyok, gondoltam, akkor lejövök Kiskörére, hiszen magáról a létesítményről tudtam, csak nem jártunk itt, hiszen a tanulmányi szakmai kirándulásoknak valahogy kimaradt ez, mint célpontja. És lejöttem itt a Kiskörére is, beköszöntem, kerestem a vezetőt, szerencsémre pont itthon volt, tehát semmi nem volt előre leegyeztetve egyik helyen se, és jól elbeszélgettünk, megnézte a leckekönyvemet, a diplomámat, kérdezgetett, mivel később megtudtam, ő is akkor járt levelező tagozatra, hiszen eredetileg villamosmérnök volt, Tiszai József elődöm, akinek nagyon sok mindent köszönhetek, és hálával tartozom azért, hogy engem itt a szakmai munkába bevezetett, és egyeztetett az akkori igazgatóval, dr. Hegedűs Lajossal Szolnokon. Lajos bácsi áldását adta arra a tervre, hogy hát akkor vegyük fel ezt a pályakezdő éppen már katona viselt embert, és így 1984. augusztus végén álltam be a szakaszmérnökség állományába, akkor 11 éves volt a szakaszmérnökség, 11 éves volt a vízlépcső, még Tiszatóról nem beszéltünk, csak kiskörei víztározóról, az is még csak 6 éves volt, és hát kellett egy olyan felsőfokú végzettségű ember, ezért is vettek föl, aki a tározóval foglalkozik. Mert addig itt a szakaszmérnökségen nem volt kimondott felelőse a kiskörei víztározónak. Tehát volt árvizes szakember, belvizes, öntözésért felelős, gépész, villamos, de kimondottan tározóval foglalkozó, ügyintéző, szakágazati előadó, így hívták akkor ezt a munkakört, nem volt. És engem erre a munkakörre vettek föl, tehát gyakorlatilag a kiskörei víztározóval kellett foglalkoznom úgy, hogy előtte itt Kiskörén ezzel kimondottan fő munkaidőben, napi 8 órában, csak ebben, ezzel a munkakörrel nem foglalkozott senki. És hát így most már a pályám végén elmondhatom, már ezt persze hamarabb is rájöttem, hogy nem tudtam még akkor, hogy a kitöltött 5-ös nyertes lottószelvényt adták a kezembe.
Éppen ez lett volna a következő kérdés, hogy akkor, amikor elkezdett itt dolgozni, ez a megérkezés pillanata, ez a hazaérkeztem gondolata is volt?
Igen, hát mindjárt ugye a fogadtatás nagyon kedves volt az akkori munkatársak részéről, a portás nénitől kezdve gyakorlatilag nagyon sokan örültek, hogy akkor most a szakaszmérnökség állománya szaporodik egy fiatal kezdő mérnökkel, mert hogy mint később megtudtam, 73-tól az érkezésemig nagyon sok fiatal házaspár próbált itt gyakorlatilag szakmai életet, itt laktak a lakótelepen, szolgálti lakásba, de általában nagyobb városokból érkeztek a 70-es évek elején, vagy a vízlépcső átadása után, vagy egy-két év rá, de gyakorlatilag 3-4-5 év múlva visszamentek úgymond a nagyvárosba, itt sokan voltak Budapestről, akár szólóban volt valaki, akár házastársként, tehát volt egy kis fluktuáció, és gyakorlatilag hát gondolták azt, hogy ha most jött egy újabb fiatal ember, hát ez megragad itt. És hát végül is úgy megragadtam, és úgy kezdődött az életem, hogy mindjárt a munkás szállón, ahol teltház volt, amit régen még az építés időszakában legényszállónak hívtak, aztán, hogy átadták a vízlépcsőt, ez munkás szállóvá emelkedett ez az épület, ott én kaptam egy külön szobát, és ez nagy szó volt, hogy egyedül lakhatok egy szobába, mert a többi szobába általában 3-4-en laktak munkások, akik itt a tározó körüli teendőkkel még foglalkoztak, még különböző földmunkákat végeztek, hajósok laktak itt, hiszen nagyon sok folyamos munka is volt még, tehát vízi eszközökkel végzendő munka, úgyhogy nagy élet volt ezen a munkásszállón, kicsit hasonló volt, mint a laktanya, mert hogy közös fürdőszoba volt kinn a folyosón, tehát bent a szobában ugye csak aludni lehetett, minden mást a folyosón, ilyen közös szociális helységbe, közös konyha volt, minden este főztek valami finomat, ugye ezek az emberek távol a családtól, nagyon jól tudtak főzni ilyen pásztor ételeket, különböző bográcsos ételeket, és hát engem mindig meghívtak vacsorára, hogy már ez a szegény, egyszem fiatal pályakezdő kis vékony mérnök gyerek, ne ott legyen este a sarok szobájában, nem szóltak, és akkor közös vacsora asztalnál, ugye gyakran voltunk, hogy 10-15-en is vacsoráztunk, hát akkor szép elmesélték a napi dolgokat, meg hát a tározóról, milyen volt a elárasztás előtt a táj, tehát sokan ugye környékbeli településekről voltak, de mégis akkor még nem volt annyira nyilvánvalóan egyszerű a közlekedés, mint most, tehát kevesebb volt az autó, magánautók nem nagyon voltak, tehát hiába lakott valaki csak 15 kilométerre, az munkásszállón töltötte úgymond a napjait, mert hát azért idény munkarendben dolgoztak. Tehát nyáron akár 12 órás munkaidő is volt, télen meg csak 7 órás. És gyakorlatilag ehhez igazgódott az ő mozgásuk, és nem tudtak minden este hazamenni. Úgyhogy így a munkásszállón teltek nekem is az első hónapok, egészen pontosan 10 hónap, és utána sikerült a lakótelepen egy szolgálati lakáshoz hozzájutni, és gyakorlatilag ott kezdtük utána az életünket, ott születtek meg a gyermekeink, itt nőttek föl Kiskörén, és innen repültek ki. Én meg itt maradtam 41 évig. Sőt, most már ugye elmutatom, hogy majd a nyugdíjas éveimet is itt töltöm, hiszen ugye az élet velejárójaként sajnos a szüleim már elköltöztek az égi hazába, elhunytak, és hát a Bodonyban rokonság és baráti kör még az én évjáratomból maradt, de már gyakorlatilag kevesebb dolog köt így Bodonyhoz, csak a szívembe, lelkembe.
Volt az az időszak, amikor elkezdett dolgozni. Mik voltak a kihívások, a feladatok? Mivel találta magát szemben? Ugye a természet közeliséget említette, hogy az időjárás viszontagságainak ki voltak téve.
Igen. Hát ugye, tudni kell, hogy a Kiskörei vízlépcsőt mikor átadták, akkor az első öt évben 73-tól 1978-ig csak mederduzzasztás volt. Ez azt jelenti, hogy a tározónak a többi része az gyakorlatilag ugyanazt a képet mutatta, mint a korábbi évszázadokban. Tehát a holtágakban volt víz, azok kívül pedig rétlegelő szántó és erdőterületek voltak. Tehát ebben az öt évben nagyon sok folyamatos munka volt télen-nyáron annak érdekében, hogy azok a területek, amik majd víz alá kerülnek, alkalmasak legyenek a víz fogadására, tehát ott például ne legyen erdős terület, mert akkor a vízben álló erdő előbb-utóbb úgyis kiszárad, kitöredezik, tehát ezeket a fákat ki kellett termelni, ki kellett szállítani. Aztán, hogy a víz alá kerülő területeken, hogy ne legyenek sekélyvizek, vagy pangóvizek, vagy az áramlástól, a vízcserétől elzárt kisebb vízterületek, ahol esetleg kedvezőtlen vízminőségi viszonyok alakulhatnának ki, azokat be kell kapcsolni a vízforgalomba. Tehát elkezdődött azoknak az öblítő csatornáknak a kialakítása, amelyek összekötik a Tisza folyót a belső medencékkel, vízterekkel. Tehát a Tiszán érkező jó minőségű vizet beviszik a távolabbi, elzártabb medencékbe, területekbe, öblözetekbe, holtágakba. Tehát hasonló egy kicsit a Tiszatónak a vízrendszere, mint a emberi testnek a vér-ér hálózata. Tehát itt nekünk a Tiszatónak, de hát az egész magyar alföldnek a fő ütőere az a Tisza folyó. A Tisza folyó átfolyik a víztározón a Tiszatavon. De a fő ütőeret mellékerek hálózata köti össze a testtel, azaz a Tiszatóval. Tehát a Tiszából kiágazó öblítőcsatornák és a természetes mellékfolyója, a Kis-Tisza, ami megtalálható itt 1000 éve már, gyakorlatilag ezek adják a mellékerek hálózatát. És ezekből oldalirányba, jobbra-balra még további kis keskeny csatornák, kis fokok ágaznak ki, amik kvázi a hajszálerek hálózatát jelentik. Tehát így a Tiszán érkező víz bejut a mellékereken, az öblítő csatornákba, a medencékbe, de közben még jobbra-balra kisebb, keskenyebb csatornákon, ami lehet, hogy csak egy kajakkánú szélességű kis fok, kis hajszálér, de azon még az elzártabb részekre is bekerül a víz. Tehát a Tiszatóba mindig cserélődik a víz fokozatosan. Tehát itt nem az a vízkészlet van ősszel, mint ami volt tavasz végén, nyár elején, mint például a Balatonba vagy a Velencei tóba, hanem itt folyamatosan cserélődik, ahogy egy emberi testnek is a vére folyamatosan frissül, oxigénhez jut, hát a Tiszató is így cserélődik a víz, fokozatosan mindig oxigéndús víz érkezik, és az öblítő csatornákon lévő kis zsilipekkel tudjuk is szabályozni, hogyha adott esetben hordalékos víz jön, vagy kedvezőtlen a vízminőség, vagy szennyezés érkezik, mint 2000-ben a cianid szennyezés, akkor ezeket a zsilipeket lezárjuk, hogy ne jusson be a testbe, a jó minőségű vízterekbe, ne jusson be a hordalékos víz, vagy a szennyezett víz, hanem a fő mederbe, a fő ütőéren, a Tiszatónak a fő utcáján, ugye magán a Tisza fő medrébe vonuljon le, akár a hordalékos víz, akár a szennyezett víz.
Ez a 2000-es év, ez nem csak itt a Tiszató szempontjából volt nagyon fontos, hanem az ön életében is egy nagyon fontos időszak kezdődött el.
Igen, 2000-es év volt a várva várt év, itt édesapám révén, aki mindig emlegette gyermekkoromban, hogy annyit szeretne élni, mint az ő nagyapja, hiszen a nagyapám az első világháborút járta meg, és sebesülten érkezett haza, és utána született édesapám és a nővére. Aztán édesapámat ugye 20-21 évesen elvitték a második világháborúba, ő is sebesülten érkezett haza hadifogságból, és utána született a nővérem és én. És hát ő ahhoz viszonyította az életét, hogy nagyapám mennyit élt így, mint háborús sebesültként, aki már nem tudott olyan értékű munkát végezni, mint előtte fiatal korában, és így édesapámnak kellett bizony beállni az eke mögé, és 13-14 évesen már szántani, nem tudott tovább tanulni, pedig a kántor tanító úr kérlelte nagyapámat, hogy engedje tovább tanulni Lőrincet, édesapámat, mert nagyon jó fejű gyermek, hát sajnos nem tudott, mert nagyapám a lábán sérült meg, nem tudott mezőgazdasági és erdei munkákat végezni. Édesapám pedig megfogadta a hadifogságba, hogyha neki hazaengedi a jóisten és gyermekei lesznek, akkor ő diplomát ad a kezükbe, mert már a hadifogságban is azt látta, hogy külön bánásmódban részesítették a tiszteket, tiszthelyetteseket, mint a közlegényeket, akik, ahogy mondta Isten, szabad ege alatt töltötték ezeket a napokat, hónapokat. Nos, gyakorlatilag a 2000-es évet ő várta nagyon, hogy annyit tudjon még élni, mint nagyapám, hiszen neki is a háború sebesülésből kifolyólag még később is voltak felnőtt korában, már az én gyermekkoromban műtétei, komoly műtétei, és hogy annyit szeretne élni, mint a nagyapám, de mivel ez az év közel volt már a 2000. évhez, mindig hozzátette, hogy de még a 2000. évet jó lenne megélni, mert hogy az vagyon milyen lesz az ezredforduló. És akkor ez én belém ívódott gyermekkoromban, hogy akkor az a 2000-es évet nagyon várjuk. És hát meg is érkezett a 2000-es év, mindjárt egy nagy belvízzel kezdtük az évet, ami még 99 decemberében alakult ki. 2000. február 1-én érkezett a cianid szennyezés Magyarországra, annak az átvezetése, vízkormányzás egy rendkívüli üzemmódba nagyon nehéz feladat volt, és itt a helyszíni operatív irányításnak én voltam az egyik felelőse, a másik felelőse persze az elődöm volt, Tiszai József, de sajnos ő akkor már a hosszantartó súlyos betegségének az utolsó évében volt, mint azt később megtudtuk, és ő gyakran gyógykezelésre kellett, hogy elvonuljon, így gyakorlatilag azon a héten, vagy az azt követő, hát javulásos héten úgymond, rám hárultak ezek a feladatok. És hát a cianid szennyezés után gyakorlatilag még szedtük egy darabig a elpusztult halakat, és ennek a következő hónap közepén, március közepén érkező nagy árvíz vetett véget. A nagy árvíz pedig, mint máig is tudjuk, ez a legnagyobb árvíz a Közép-Tiszán. Annak a levezetése, itt a kezelése, maga a védekezési munka, annak irányítása szintén egy megosztott feladat volt az elődömmel, és gyakorlatilag március közepétől május közepéig volt ez a rendkívüli nagy árvíz, és akkor még nem voltak hogy árapasztó tározók, csak a gátak között kellett, hogy tartsuk a vizet, és itt a Közép-Tiszán nagyon sok helyet volt közvetlen töltésszakadás veszélye, itt a Kisköre alatti jobbparti Heves megyei töltésszakaszon is volt egy ilyen kritikus helyszín, de hát nagyon veszélyes volt ez az árvíz, de hát elmondhatjuk, hogy a Jóisten akkor is velünk volt, mert április, ami csapadékos és szeles hónap szokott lenni, 2000 áprilisában nem fújt a szél, és nem esett az eső. És a töltésnél magasabb volt az árvízszint. Tehát a töltésre épített ideiglenes nyúlgátak, jászolgátak, homokzsákokból, pallóból különböző módszere, ezek védték a Közép-Tisza lakosságát. Ott, ha valaki egy zsákot elemelt volna, akkor úszott volna az egész Közép-Tisza. Tehát az egy rendkívüli összefogással történt ez az árvízvédekezés. De közben árvízvédekezés közben egy orvosi rutinvizsgálatnál kiderült, hogy édesanyámnak kétoldali betevészek daganata van, és azonnal műteni kell. Műtét után már olyan zárójelentést kaptunk, hogy csak 80%-át sikerült eltávolítani, mindenképpen kemoterápiás kezelésre szorul, amit havonta kapott egy héten át, de hónapról hónapra egyre rosszabbul viselte, és sajnos láttuk, hogy ez már nagyon rosszat jelez előre. De közben a főnököm, Tiszai József is az árvíz végén azt mondta, hogy elmegyek pihenni, te írd meg a zárójelentést. Ő sajnos már ebből a pihenésből nem jött vissza, ő augusztusban hunyt el, édesanyám pedig novemberben hunyt el. Tehát ez az év, a várva várt 2000-es év volt szakmai szempontból is a legnehezebb, és hát közvetlen főnököm, illetve utána édesanyám távozott az élők sorából, tehát ez is lelkileg megviselt. És hát ilyen körülmények között kellett átvenni a szakaszmérnökségen a stafétabotot, az irányítást 2000 októberben, miután kértem a akkori igazgatót, dr. Nagy István vezetőmet, hogy az a javaslatom, hogy ne nevezzen ki szakaszmérnöknek, hanem írjon ki pályázatot. Szeretném, ha más is megmérettetné magát, aki úgy gondolja, hogy esetleg pályázik erre a munkakörre. Így aztán nem augusztusban lettem kinevezve, hanem október 6-án, az aradi vértanúk emléknapján. Úgyhogy mondtam is neki, hogy ez vagy rövid lesz és tragikus, vagy majd esetleg dicsőséges.
Úgy tűnik, hogy hosszú és dicsőséges. De hogyan fogadta magát a kinevezést? Meg is kellett mérettetnie magát valakikkel? Vagy akkor egyedüli pályázók vagy?
Hát az igazgató úr, miután felmérte a akkori vezetők, középvezetőknek az álláspontját, szakaszmérnökségen is természetesen beszélt meghatározó személyekkel, egy-egy részterületért felelősökkel, és hát a többségnek az volt a vélemény, a döntő többségnek, hogy engem gondolnak, engem képzelnek el szakaszmérnöknek, akkor ő ki akart engem nevezni, de akkor volt ez a ötletem, hogy kértem, hogy a főnök, van nekem egy javaslatom. Azt mondja, na mi az? Az a javaslatom, hogy ne nevezzék ki, hanem írják ki pályázatot. Azt mondja, hogy miért? Hát mondom, azért, mert tudjuk azt, hogyha például egy gátőri munkakörre is pályázatot írunk ki, milyen jó az, hogy 8-10 ember közül tudunk választani, mert azért akkoriban ennyien pályáztak egy gátőri munkakörre. És hát mondom, én meg nem szeretném majd egy fél év múlva, egy év múlva hallani, hogy megmérettetés nélkül lettem szakaszmérnök. És erre azt válaszolt, hogy igazad van.
És lett
végül. És kiírta a pályázatot, és négyen pályáztunk. Ugye mind a négyünket meghallgatott, és akkor így választott engem. És így aztán nem augusztusban lettem kinevezve, ugye a ügymenet miatt, hanem október 6-án. Úgyhogy ennek is 25 éve múlt idén.
visszatekint erre a több évtizedre, azért itt biztos, hogy nagyon sok olyan emlék van, ami kihívást jelentett, mert ugye itt voltak a jeges árvizek, azért az a cianid is egy komoly, nagyon fontos pont volt ebben a történetben. De mi az, amit még kiemelne, vagy mi az, ami úgy megragadt önben?
Hát a Tisza mindjárt megmutatta azt az arcát, amit ritkán szokott megmutatni már az 1984-85-ös télen, mert akkor is volt egy olyan jeges helyzet, annyira befagyott a tározó is, meg a Tisza is, hogy gyakorlatilag keresztbe hosszába lehetett sétálni a Tiszán. Ez nem mindig van így, gyakorlatilag a 41 év alatt 4-szer volt olyan tél, amikor a Tisza folyó is annyira befagyott, mert hogy az jóval később fagy be, és jóval később alakul ki rajta olyan jégpáncél, amin biztonsággal lehet közlekedni. Akár még autóval is, bár azt nem ajánlom senkinek. Utoljára ez 2017. januárjában volt. Tehát a Tiszató gyakran befagy oly mértékben, hogy biztonsággal lehet rajta túrázni, léghorgászni, de a Tisza például nem fagy be, vagy csak éppen, hogy a parti jegeket látjuk, és középen nem fagy be, vagy csak zajló jegek vannak rajta. Tehát már 84-85-ben láttam a Tiszának ezt az igazi téli arcát, és utána még három alkalommal, de az első kihívások, hát végül is egy újszülöttnek ugye minden dolog új, tehát már nekem a 80-as évek második felében lévő kisebb, közepes árvizek is jelentettek olyan kihívást, amikor végül is estem a tűzkeresztségen. És lehet, hogy ez olyan, mint egy futballista életében az első gól mondjuk a válogatottban, vagy az első osztályban, hogy az soha nem felejtél akármilyen. Tehát ezeket a kis árvizeket sem felejtem el, nem már, mikor nagyobbak jöttek, akkor tudtam én, ezt meg akkor is mondták azok, akik benne voltak korábbi nagy árvizekbe, például az 1970-es nagy tiszai árvízbe, hogy hát ez ahhoz képest úgy mondták, hogy kismiska, de mégiscsak nekem ugye nagy volt, és akkor estem át a tűzkeresztségen, ezt máig se felejtem el. De aztán valóban a 90-es években jöttek azok az árvizek. Először is jött 1999 tavasza, amikor volt minden korábbi rekordot, még a nagy 70-es tiszai árvizet is fölülmúló árvíz. Akkor már gyakorlatilag szakaszmérnök helyettesként voltam itt a Tisza-tavi töltés szakaszon, és lényegében az volt az első a nagy kihívás, amire meg emlékszem. És mikor annak az árvíznek vége lett, és azt hittük, hogy akkor a helyreállítással tudunk foglalkozni, jött az a délhevesi nagy árbelvizes helyzet, amikor 1999. július közepén két nap alatt hullett le 310 mm csapadék, itt gyakorlatilag Egertől délre eső területeken, Füzesabony, Besenyőteleg, Átány, Kömlő, Erdőteleg, Tenk, Hevesvezekény, Tarna-Szent Miklós, tehát ez a délhevesi rész kapott nagy vizeket, és mire pár óra alatt egyik nap is esett 180 mm, 24 óra múlva gyakorlatilag majdnem ugyanabban a kora délutáni órákban egy újabb 130 mm. Tehát így két nap alatt, de mondhatni, hogy kétszer-három, kétszer-négy óra hossza alatt hullott le 310 mm csapadék. És gyakorlatilag nem csak a csatornákban folyt a víz, ugye itt a délhevesnek a fő ütőér belvíz csatornái, a Hanyéri főcsatorna és a Sajfoki főcsatorna, hanem a földeken is folyt a víz. Az utakon át az autópálya föltorlaszolt, az autópálya alatti átfolyók gyakorlatilag megteltek vízzel, tehát gyakorlatilag Besenyőtelektől lefelé Kömlő irányába is a földeken át is folyt a víz. És olyan hirtelen jött ez a víz Erdőtelekre, Tenkre, Átányra. Erdőtelek, Tenk egy része gyakorlatilag egy kisebb része víz alá került, az utak is, bizonyos kertek, udvarok, épületeket is veszélyeztetett, de Átány volt az a település, amit gyakorlatilag elöntött a víz teljesen, vagy majdnem teljesen. A templom környéke az, ami polgármesteri hivatal környéke maradt, úgymond szárazon. Ezt követően a víz hamar rázódult Hevesvezekényre. Mire már fölocsúttunk és odaértünk, és persze ugye éjjel-nappal zúdult ez a víz, nem kellett sok idő, Hevesvezekényt is elöntötte a víz. És utána már láttuk, hogy itt nagy erőkkel kell dolgoznunk, hogy Tarna-Szent Miklóst és Pét, a két alsó települést, ami a Hanyéri főcsatorna mellett lévő településekről van szó, hogy meg tudjuk védeni. És gyakorlatilag ez nagy nehezen nagy erőfeszítések árán és összefogás árán sikerült, tehát az akkori önkormányzatoknak a vezetői, az egész lakosság és hát a oda verbuválódott további munkaerő és gépi erő együttes erőfeszítésével sikerült megvédeni Tarna-Szent Miklóst és Pélyt. De Hátány és Heves-Vezekény ilyen szempontból úgymond ideiglenesen víz alá került. És utána pedig ezeken a településeken is a vizeket vissza kellett szivattyúzni a főcsatornába, mentesíteni kellett, nagyon sok ház összedőlt, Átányban is, Heves-Vezekényen is újjáépítésekre került sor. Tehát ez egy nagyon nehéz nyár volt, a 99-es év. És hát ezután következett, amire nem gondoltunk, mert hogy ez a 70-es évek árvize, ugye majdnem 30 évig volt rekordárvíz, hát akkor a 99-es, ami szinte egy fél méterrel magasabb volt, akkor ez is biztos sokáig rekordárvíz lesz. Hát a jó Isten megmutatta, hogy nem így van. Ugye az ember azért elég egyszerű földi halandóként nem tudja elképzelni, hogy ettől szinte holnap lehet még nagyobb is. És hát így is lett. 2000-ben jött a cianid szennyezés, és utána a nagy árvíz, ami máig a legnagyobb. És hát még a 2001-es víz is nagyon nagy lett volna itt a Közép-Tiszán, de akkor a Felső-Tiszán tarpánál 2001. március 6-án volt egy töltésszakadás, a Berek ott került víz alá. Ez volt Magyarországon az utolsó töltésszakadás, és gyakorlatilag azért nem lett akkora nagy árvíz a 2001-es, mint a 2000-es, mert a fönti töltés szakadás miatt sok víz kifolyt a lakott területre. És hát aztán persze volt a 2006-os víz, az is nagy árvíz volt, de az inkább Szolnoktól délre. 2010-ben pedig már volt árapasztó tározó, Magyarországon kettő, egy a Felső-Tiszán, egy a Közép-Tiszán, és a 2010 májusi szintén ilyen délborsodi hatalmas csapadékból kialakult egy akkora nagy árhullám, amikor is olyan döntés született, hogy a éppen 2009 decemberére elkészült Tiszarufi árapasztó tározót így friss új létesítményként meg kell nyitni, és 2010. június 10-én történt ez a megnyitás, aminek Tiszarufon én voltam a helyszíni irányítója, úgyhogy a 100 millió köbméteres térfogató tározóba több mint 60 millió köbméter vizet engedtünk ki szabályozott módon, nagy műtárgyakon, nagy zsilipeken keresztül, 3 napon keresztül töltöttük, és így gyakorlatilag a Tisza folyón annyival tudtuk csökkenteni az árvízszínnek a magasságát, hogy az már kisebb kockázatot jelentett a töltésekre és a töltések mögött lévő lakosságra és nemzeti vagyonra, mivel ez a tározó már akkor működési lehetőséget adott. És hát így a megnyitást munkatársaimmal irányítottam, gyakorlatilag ez is egy felejthetetlen védekezési időszak maradt számomra.
Ennyi élmény, ha mondhatom azt, kalandos napok után, az, hogy a mindennapjait tulajdonképpen kitöltötte maga a Tiszató, hogyan tudja itt hagyni maga mögött? Lesz-e valami kapcsolódás, hogyan készül a nyugdíjas éveire?
A kiskörei szakaszmérnökségnek a tevékenysége, gyakran mondtam ezt munkatársaimnak, meg maga a szakaszmérnöknek is az élete, az olyan, hogy szoktam mondani, 0-24-es, vagy január 1-től december 31-ig, és aztán újra kezdődik. Gyakorlatilag nem egy 8 órás, heti 40 órás munkakörről van szó. Tényleg itt kell élni ezzel a létesítménnyel, a Tiszatóval. Természetesen a munkánk olyan, hogy kirakatban végezzük, tényleg állandóan jó értelemben figyelnek minket, hiszen a Tiszató annyi embernek az érdeklődését fölkeltette, hogy akarva akaratlanul figyelnek ide, és hát ezeknek a kihívásoknak is meg kell felelni a munkatársaimnak is, hát persze a vezetőnek is, és én igyekeztem ennek megfelelően ténykedni. Tehát vízügyes nyelven szóval olyan, mint hogyha minden nap harmadfokú árvízvédelmi készültségben dolgoznánk, tehát oda kell figyelni, ott kell lenni, és hát nem nagyon lehet úgymond kikapcsolni. Hát én is például, ha szabadságon vagyok is, azért attól függetlenül mindig figyeltem a Tisza vízjárását. Az most már ugye interneten ez könnyen elérhető, adott esetben engem is fölhívtak, vagy én is fölhívtam munkatársaimat, függetlenül attól, hogy most éppen szabadságon voltam, tehát ezzel együtt kell élni. Tehát, hogy lehet ezt itt hagyni? Hát természetesen lelkiekben, nehéz ezt itt hagyni, és a Tiszatavat nem is fogom itt hagyni. Természetesen itt élünk továbbra is a Tiszató mellett, és hát kicsit másképp, de nyilván a Tiszatavon jelen leszek, hiszen többet fogok tudni például csónakázni, vagy kerékpározni, vagy a Tiszatónak más jellegű területeivel foglalkozni, például a tiszatavi turizmussal, hiszen van egy tiszatavi turisztikai kerekasztal, abban benne voltam a Kötivizig részéről is, de most majd a Kiskörei önkormányzat részéről tudok vele foglalkozni, vagy különböző fejlesztésekkel, olyan munkákkal, amihez kell bizonyos szakértői tevékenység. Tehát a napi, hétköznapi dolgokat el kell engedni, és ez így van rendjén, hogy ezt a fiatal utódgeneráció fogja végezni, ahogy mi is végeztünk az elődeink után, de vannak olyan jellegű nagyobb munkák, projektek, kihívások, fejlesztések, javaslatok, amikbe az ember még benne lesz, és be is tudok majd kapcsolódni később is. Tehát ilyen szempontból a vigyázó személyemet a Tiszatavon fogom tartani, de azért kicsit távolabbról, kicsit másképp, és hát több időm lesz más szakterületeknek a szakembereivel is konzultálni, találkozni. Például ez a turisztikai kerekasztal is erre jó, hogy ott sok szakterületről érkező emberek vannak jelen, alkotják ezt a kerekasztalt, és jó mások véleményét is úgy meghallgatni, hogy van is idő átgondolni, és abban jobban elmélyülni. Mert nyilván az ember ugye a napi munkája kapcsán részt vett egy ilyen tanácskozáson, ha onnan hazajött, akkor már megint csak a vízügyes dolgokkal foglalkozott, és persze jó lett volna még, amit ott hallott, azon egy kicsit gondolkodni, vagy ahhoz valamilyen javaslatot adni, vagy azt egy kicsit jobban kibontani. Tehát ugye erre a dolgos hétköznapokban, amikor az embernek a számítógépjén határidős feladatok vannak, mire hazajön, egy ilyen két óra hosszás tanácskozású, jön 5-6 levél, abból 3 határidős, egyik még aznap délután, tehát azért benne van az ember egy olyan pörgésben, ami a fordulatszámot is adja, és abból nem lehet lejjebb engedni, de most ez egy kicsit másképp lesz, és az ember jobban tud foglalkozni majd azokkal a szakterületekkel, amikből végül is eddig is táplálkoztam én is, hiszen nem csak vízügyi dolgokkal foglalkoztam az elmúlt 41 évben, hanem mással is, és talán erre a másra fog majd több idő jutni, amit én nagyon várok, mert egyrészt a vízügyi történet el, a vízügy múltjával eddig is foglalkoztam, de nem annyit, amennyit szerettem volna, vagy akár a Délheves történetével, vagy egy-egy település történetével, vagy például, hogy hány és milyen harangok laknak a kiskörei templomtoronyban, mert ugye a bodonyi toronyban tudom, hogy 4 harang lakik, mert nagyon sokat jártunk föl oda Palkó bátyámmal, a harangozóval, gyerekek versenyt futottunk a csiga lépcsőn, kiér föl hamarabb, mert az húzhatja a harangot, mert akkor még ez így történt, ugye sokat jártam minisztrálni is, tehát sok minden olyan van Tiszatóval kapcsolatban is, amivel szeretnék foglalkozni, és remélem, hogy lesz rá idő, és egyáltalán nem bánom, hogy most ezeket a napi, hétköznapi ügyintézéssel, határidővel járó dolgokat el kell engedni, mert ez így van rendjén, hogy ennek a stafétáját már én is átadtam az utódomnak, illetve azoknak a középkorú vagy fiatal munkatársaimnak, akiket végül is annak idején én vettem föl ide a szakaszmérnökségre, és hát sok munkatársamat én küldtem továbbképzésre, aztán sok-sok éves jó munka után sokat én javasoltam, kitüntetése, elismerése, tehát itt most 41 év távlatából elmondhatom, mert itt a búcsúzáskor is elmondtam a munkatársaimnak, és a nyugdíjasok is eljöttek erre a búcsúzásra, tehát 160 ember előtt búcsúztam, akik Kötivizíges kiskörei szakaszmérnökség dolgozói voltak, vagy jelenleg azok, hogy gyakorlatilag a 41 év alatt, vagy hát nem is a 41 év alatt, a 25 év alatt, mióta szakaszmérnök vagyok, körülbelül 150 dolgozómtól köszöntem el, akik vagy nyugdíjba mentek, vagy máshol képzelték el a pályafutásokat, tehát közös megegyezéssel szűnt meg a munkaviszony, vagy sajnos olyan is volt, aki aktív dolgozóként súlyos betegség után elhunyt, és hát így is kellett búcsúzni dolgozónktól, tehát 150 ilyen ember volt. És a És a mostani 130 fős állományból kb. 10 ember az, aki 99 előtt jött a Kiskörére, a szakaszmérnökségre, tehát őket az elődön vette föl, de 2000 óta gyakorlatilag a többi 100-110 embert én vettem föl, akiket most itt hagyok, és hát majd ők viszik tovább a szakaszmérnökséget.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunkban Fejes Lőrinccel, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiskörei szakaszmérnökével beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Kvasinger Jenő nevében is, Berec Renátát hallották.